A nyár végéhez közeledve szeretettel köszöntöm a gyülekezetet Jézus Krisztus hívásával. Halljuk meg most is ebben a melegben, amiben napról napra benne élünk, amit Jézus mond. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék, aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, így fennállva valljuk meg a mi szomjúságunkat a mi Urunknak, és könyörögjünk azért, hogy ő tápláljon minket. 42. Zsoltárunk első verszakát énekeljük, 42. Zsoltárunk első verszakát, mint a szép híves patakra, a szarvas kívánkozik, lelkem úgy óhajt Uramra. Fohászkodjunk. Boldog nép az Urunk, amely tud neked újongani, amely orcád világosságában járhat, Urunk. Nevednek örvendeznek minden nap, és igazságot felmagasztalja őket, mert te vagy díszük és erejük. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amelyet a Királyok első könyve 11. részéből, annak első 13 verséből olvasok. A Királyok első könyve 11. részének első 13 versét hallgassuk, helyünket elfoglalva, figyelmes szívvel. A Királyok első könyvében így szól hozzánk Istenünk szava. Salamon király sok idegen asszonyt szeretett a fáraó leányán kívül, moábiakat, ammóniakat, edómiakat, szidóniakat és hettitákat. Olyan népekből valókat, amelyekről ezt mondta az Úr Izrael fiainak, ne keveredjetek közéjük, és ők se keveredjenek közétek, mert saját isteneikhez fordítják szíveteket. Ezekhez ragaszkodott Salamon szerelemmel. Volt neki 700 főrangú és 300 másodrangú felesége. Feleségei elfordították a szívét. Így történt, hogy Salamon szívét feleségei vénségére más istenekhez fordították, és szíve nem maradt teljesen istenéjé az Úré, mint volt apjának, Dávidnak a szíve. Mert Salamon Astóretet, a szidóniak istenét, és Milkómot, az ammóniak bálványát követte. Így olyan dolgot tett Salamon, amit rossznak lát az Úr, s nem követte olyan hűségesen az Urat, mint apja, Dávid. Akkoriban Salamon áldozóhalmot épített a Jeruzsálemmel szemben levő hegyen, Kemósnak, a moábiak bálványának, és Moloknak, az ammóniak bálványának. Így tett Salamon a többi idegenből szerzett felesége kedvéért is, akik a maguk isteneinek töméneztek és áldoztak. Megharagudott azért az Úr Salamonra, mivel elfordult a szíve az Úrtól, Izrael istenétől, aki kétszer is megjelent neki, és erre nézve azt parancsolta neki, hogy ne kövessen más isteneket, de ő nem tartotta meg, amit az Úr parancsolt. Akkor ezt mondta az Úr Salamonnak, mivel ez történt veled, és nem tartottad meg a velem kötött szövetséget, sem rendelkezéseimet, amelyeket adtam neked, azért én ki fogom szakítani kezedből az országot, és a te szolgádnak adom. De apádért, Dávidért nem a te napjaidban teszem meg ezt, majd a fiad kezéből fogom kiszakítani. De nem az egész országot szakítom ki, adok a fiadnak egy törzset, szolgámért, Dávidért, és Jeruzsálemért, amelyet kiválasztottam. Isten áldása legyen az ő igéjének a hallgatásán, annak szívünk befogadásán és megtartásán, így helyünkön ülve maradva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk is ezért. Mennyei édesatyánk, olyan jó megvallani, hogy mi mindenek előtt a te országod polgárai lehetünk. Köszönjük neked, hogy annak az országnak lehetünk állampolgárai, amelyben a te rended uralkodik, amelyben a te törvényeid egyértelmű utat mutatnak mi nekünk, amelyben a te szeretetedhez folyamodhatunk, a te irgalmadért kiálthatunk nap mint nap. Magasztalunk téged, és áldunk téged azért, hogy Jézus Krisztusért mindazokat, akik ő benne hisznek, befogadtál bennünket a te országodba, és követhetjük a te világosságodat. Áldunk és magasztalunk azért, mert ma is szólni akarsz mi hozzánk. Ahogyan életünk minden napján újra és újra megnyílik előttünk a te igéd, bocsásd meg, ha mi magunk nem mindig nyitjuk meg azt, ahogyan újra és újra felénk fordítod a te orcádat, hogy meghallgasd a mi kiáltásainkat, és könyörüljél mi rajtunk. Köszönjük neked, hogy az elmúlt nyár során is olyan sok alkalmat készítettél a veled való találkozásra, hogy hódoljunk előtted királyok királya és uraknak ura, mi életünk teremtője, megtartója, megszentelője. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy most is hívhatunk segítségül, és kérhetünk, világíts rá az életünkben mindarra, ami méltatlanná tenne, arra, hogy előtted megálljunk. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban kész vagy mindettől megtisztítani bennünket. Könyörgünk, hogy tisztíts is meg, hogy ne legyen akadálya annak, hogy a te szereteted, a te igazságod, a te bölcsességed, a te erőd átjárja a mi életünket, és véghez vigye, amit te elgondoltál felőlünk. Könyörgünk Jézus Krisztusért, hogy emelj föl bennünket, ha mélységből érkeztünk te hozzád, alázd meg bennünket, hogyha az önteltség magaslatáról tekintünk most te feléd, ajándékozz meg minket azzal, hogy te tanácsolsz tanácstalanságainkban, te vigasztalsz vigasztalanságainkban, te adsz mi nekünk megmentést a mi megmentetlen állapotunkból. Add meg nekünk azt, amit elkészítettél nekünk Jézus Krisztusért, a te fiadért, szent lelked által tedd élővé és hatóvá a te igédet. Amen. Szeretett testvéreim, az ige hirdetésre készülve könyörögjünk Istenünk megszentelő munkájáért a 155. dicséretünket énekelve. 155. dicséretünk így kezdődik. Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Szeretett testvéreim, Isten igéjét, amelynek alapján megszólít ma bennünket, hallottuk az imént a Királyok első könyve 11. részéből. Egy mondatot a példabeszédek könyvéből hozzáolvasok, a példabeszédek könyve 4. részének 23. versét. Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk az ige hirdetést. Szeretett testvéreim, nemrégen két istentiszteleten is hallhattunk Salamonnak a bölcsességéről. Isten népe kiemelkedő uralkodójának különleges, kivételes bölcsességéről. Hallottunk annak eredetéről, maga Salamon halló szívet, azaz Isten beszédére figyelő és annak engedelmes szívet kért imádságban, nem elégedett meg ennél kevesebbel, ezért vezethette jól, bölcsen, Isten akarata szerint az ő népét. És nem csak az eredetéről hallottunk, hanem hallottunk arról is, hogy miben mutatkozott meg Salamonnak a bölcsessége, még messze földön is híre ment annak, csodájára jártak a messzi országból érkezett uralkodónő, Sába királynője is, mert mind a király döntéseiben, mind a népe életét uraló rendben láthatóvá vált, hogy milyen bölcsességet kapott Istentől. Salamon bölcs uralkodása, ugyan hallhattuk, példa lehet előttünk. De nem csupán példa, hanem evangélium is. Mert az Ószövetség sok más fontos szereplőihez hasonlóan Salamon is előre mutat. Előre mutat, 1000 évvel Jézus megszületése előtt megjelent valami abból, amit a Messiás, amit az Istentől rendelt király eljövetele, meg az ő szolgálata elhoz majd a népe számára. Persze tudjuk, hogy töredékes valóságában, ahogyan előtte is, utána is, mindazok, akik valamilyen módon előképei lettek Jézus Krisztusnak, csak egy részét mutatták meg annak, amit ő benne, az ő személyében kaptunk. És mégis igaz az, hogy Salamon, így is mondhatjuk, mert az Ószövetség nyelvén ez igaz, Dávid fia előképe lett a Dávid fiának, Jézus Krisztusnak. Annak, akiben Pál apostol azt mondta, hogy a bölcsesség és az ismeret minden kincsét megtalálhatjuk. Így olvassuk a Kolossei levélben, Pál apostol ezt mondja róla, Jézusról, benne van a bölcsesség és ismeret minden kincse elrejtve. Salamon bölcsessége és az az áldás, ami megjelent az Isten népében, Salamon uralkodása következtében, az Jézus Krisztusra mutat előre. Salamon országának a nagysága, a rendje, a dicsősége, halvány visszfénye, de visszfénye annak, ami Krisztus uralma alatt valósul meg az ő benne hívők életében. A Szentírás azonban, ha figyelmesen olvassuk, Salamonnak nem csak ezt a különleges bölcsességét írja le, azt is bemutatja, hogy hogyan lett az élete végére bolondá ez a bölcsességéről ismert uralkodó. Bölcsesség és bolondság a Szentírásban egymás ellentétei, és mégis egy személyben egymás mellett jelenhetnek meg. És a teljes képhez hozzátartozik Salamon bolondsága is. Éppen ezért gondolkozzunk ma erről, bármilyen fájdalmas is látni, és tanuljunk belőle. Tanuljunk belőle, könyörögjünk azért, és keressük a lehetőségét, hogy megszabadulhassunk a saját életünk bolondságaitól. A Bibliában, ha olvassuk, akkor nagyon hamar föltűnhet, hogy nem fekete-fehér emberek jelennek meg előttünk, amikor a hívő nép múltjáról olvasunk. Sok a kísértése ez, talán időnként mindannyiunkat elfog, hogy szeretünk rajongani, meg szeretünk ítélkezni. rajongani és ítélkezni, és van, akit piedesztálra emelünk, és megtapsolunk, bármit tegyen is, és van olyan, akit megvetünk, és bírálunk, bármit tegyen is az illető. Józanítson most bennünket Salamonnak a példája, testvéreim. Az az ember, akinek a bölcs uralkodása az ószövetségi történelem legcsodálatosabb, legnagyszerűbb időszakát hozta el, ugyanaz az ember, akinek az ostobasága folytán a legnagyobb nyomorúság következett Isten népére. Mert a folytatásban hallottuk Isten ítéletét, a folytatásban végbe ment az, amit Isten Salamonnak mondott, ketté szakadt az országa, az alattvalóinak a nagy része lázadó királyok vezetése alá került, ahol semmivel sem volt jobb dolguk, de Istennel is szembe kerültek, állandósult az anarchia közöttük, természetessé vált a testvérharc, a polgárháború, amíg végén előbb egyik, aztán másik országrész súlyos ítéletet kellett átéljen, idegen sereg foglalta el, rombolta porrá városait, és hurcolta el lakosait mind a két országnak. Ott van egy bölcs uralkodó, és egy nagyon bolond öregember, és mindez egyetlen személyben egyesül. Egyetlen személyben jelenik meg. Figyelmeztetés ez, testvéreim, és halljuk meg ezt a figyelmeztetést. Amikor akár magunkat, akár másokat, vagy végletesen sötétnek látnánk, vagy teljesen hibátlannak, megkísért mind a kettő, talán sokunkat megkísért. Fontos tudatosítanunk magunkban, hogy nem ilyenek vagyunk. Nem ilyenek vagyunk. Egyetlen ember volt teljesen mentes a bűntől, a testélet ige, az emberként közöttünk élt Jézus Krisztus. Mi sokkal inkább Salamonra hasonlítunk a mindennapjainkban. Sokkal inkább Salamont lehet fölismerni mi bennünk. Egyszerre vagyunk gazdag kincsek birtokosai, úgy, mint Salamon, és egyszerre ugyanakkor erőtlenek vagyunk a kísértéssel szemben, és rendszeresen elbukunk, ahogyan Salamon is. Példa ez. Az Ószövetség talán legellentmondásosabb uralkodójának a példája, amely arra int, hogy nézzünk szembe önmagunkkal, meg nézzünk szembe egymással, egészen konkrétan ennek a valóságával. Lehet elkenni is ezt a kettősséget. Lehet azt mondani, hogy lám-lám, még Salamon sem volt tökéletes. Ahogyan mondani szokták, hogy négy lába van a lónak, mégis megbotlik. Hát ez így van mi életünkben is. Én is gyarló, esendő ember vagyok, mondják sokan, s felmentik magukat a vádak alól, már azelőtt, hogy egyáltalán meghallották volna, hogy mi az, amiben Isten akarata ellen vétkesekké váltak. Gyarlók vagyunk, esendőek vagyunk, hát akkor nem foglalkozunk a bűnünkkel. De ugyanígy fordítva, és nagyon hasonló módon vannak, akik magukat állandóan ostorozzák. Persze, persze, sok mindenben megajándékozott engem az életem alkotója, de hát ez mindenkire igaz. Bezzeg a bűneim. A bűneim azok nagyon egyediek. Azok tesznek engem egyéniségé. Az ajándékaimmal nem foglalkozom. Pedig nagyon fontos megtanulnunk, hogy nem vagyunk azonosak a bűneinkkel sem. Egyszerre van jelen mind a kettő az életünkben. Mindkettő stratégia, buta stratégia. Az is, amikor valaki a bűneivel azonosul, meg az is, amikor valaki úgy csinál, mintha nem lenne az életében semmi bűn, vagy az bocsánatos dolog volna, hiszen úgyis mindenki bűnös. Mindkettő buta stratégia, mert mind a kettő tönkretesz bennünket. Kérjük most Istent, hogy tegye világossá számunkra azt, hogy milyen gazdagon ajándékozott meg minket. Hogy mi mindenben ismerhető ez fel. Hogy mennyire értékes az ő szemében az életünk. Különlegesen igaz ez, testvérem, ha Jézus Krisztusé lehetsz. Ha Jézusban bízol, ha Jézusban hiszel, különlegesen igaz az, hogy hatalmas gazdagság birtokosa vagy. Ha ő a te királyod, ha meghódította a szívedet, akkor gazdagabb vagy, mint Salamon szolgái, akikről Sába királynője olyan lelkesen nyilatkozott, hogy milyen jó soruk van nekik. Sőt, ha Jézus a te életed királya, gazdagabb vagy, mint maga Salamon, minden a tied, ha Jézus a szeretetébe vont. Kérd hát Istentől, hogy mutassa meg, mi mindent kaptál tőle, és akkor nem fogsz többet megvetően beszélni az életedről. Mennyi búskomorság árad sokszor hívő emberekből is, mert elfelejtkezünk erről, hogy mint Salamon gazdagon megajándékozott emberek vagyunk. De ugyanúgy így igaz az is, hogy kérjük Istentől, hogy hozza világosságra a bűneinket, hogy mik az életünknek a gyenge pontjai, ahová a gonosz visszatér, és újra rombol. Rombol bennünket, meg rombolja azokat, akikért Isten felelőssé tett. Ahova visszatér a sátán, az ördög, hogy sikeres támadást indítson ellened, a Jézusba vetett hited ellen, meg a másokat szolgáló szereteted ellen. Mik a te gyenge pontjaid? Mik a te kísértéseid? És különösen mik azok a bűnök, amelyek terhelik a lelkiismeretedet? Megajándékozott vagy, és harcban állsz a bűnnel. Könnyű ezt általánosságban kijelenteni. Igen, hát mindannyian így vagyunk. Tudod azt is, testvérem, hogy miben igaz ez? Hogy hol igaz ez az életedben? Amikor hálát adsz Istennek, föl tudod sorolni egészen konkrét módon, hogy milyen ajándékokat kaptál Isten szeretetétől? Vagy azt mondod, hogy nagy vagy, Uram, ajándékokat adtál, és aztán tovább mész erről a témáról. Tudod, hogy mivel ajándékozott meg téged Isten? És ugyanígy látod a konkrét bűneidet, amelyeket elkövettél, amelyek ellen küzdened kell Isten lelkének az erejével? Miben bukott el Salamon? Hogy lett az ő nagyszerű uralkodása a romlásnak a kezdete? A Biblia olyan egyértelműen bemutatja ezt nekünk, testvéreim, és most figyeljünk erre, hogy elkerülhessük azt az utat, amely megnyomorította, tönkretette az emlékét az ő uralmának. A Biblia nagyon egyértelműen bemutatja. Salamon király sok idegen asszonyt szeretett a fáraó leányán kívül, moábiakat, ammóniakat, edómiakat, szidóniakat és hettitákat, olyan népekből valókat, amelyekről ezt mondta az Úr Izrael fiainak, ne keveredjetek közéjük, és ők se keveredjenek közétek, mert saját isteneikhez fordítják szíveteket. Ezekhez ragaszkodott Salamon szerelemmel. Volt neki 700 főrangú és 300 másodrangú felesége, feleségei elfordították a szívét. Így történt, hogy Salamon szívét feleségei vénségére más istenekhez fordították, és szíve nem maradt teljesen istenéi az Úré, mint volt apjának, Dávidnak a szíve. Mi volt a fő baj Salamonnal? Sok mindent szoktak az emberek felróni neki, akár ennek a néhány mondatnak az alapján. Fontos, hogy tisztázzuk, hogy mi a bűnének a gyökere. Hova vezethető vissza a bűne? Nem az, hogy ennyi asszonyt vett el, bármennyire is döbbenetes és megbotránkoztató a számunkra ez. Ez is ellentétes Isten akaratával, de ez már csak következmény volt Salamon életében. Nem is az, hogy pogány népek lányaival házasodott össze, pedig ez is bűn volt. De szintén következmény Salamon életében, hogy pogány népek lányait vette el. Nem is az, hogy ezeket a frigyeket valószínűleg politikai szövetségek megerősítésére kötötte, ami szintén nem egyezik Urunk tervével, de ez is következmény. Olyan árulkodó, hogyha elolvassuk ezt a néhány mondatot, és amikor az írás magyarázatra tanítom a teológusokat, akkor sokszor szoktam nekik mondani, hogy figyeljük meg, hogy mi a kulcs szava egy-egy szakasznak. Ebben a szakaszban, ha jól számoltam, ötször is elhangzik egy szó. És ha ezt a szót felismerjük, akkor megértjük, hogy a Biblia szerint miből fakadt Salamon bukása. Figyeljük meg, még egyszer felolvasom. Salamon király sok idegen asszonyt szeretett a fáraó leányán kívül, moábiakat, ammóniakat, edómiakat, szidóniakat és hettitákat, olyan népekből valókat, amelyekről ezt mondta az Úr Izrael fiainak, ne keveredjetek közéjük, s ők se keveredjenek közétek, mert saját isteneikhez fordítják szíveteket. Ezekhez ragaszkodott Salamon szerelemmel. Volt neki 700 főrangú és 300 másodrangú felesége. Feleségei elfordították a szívét. Így történt, hogy Salamon szívét feleségei vénségére más istenekhez fordították, és szíve nem maradt teljesen istenéjé, az úré, mint volt apjának, Dávidnak a szíve. Mi a kulcs szó, ami visszatér, sokan sziszegnek hallom, a szív. A szív. Olyan árulkodó testvéreim, hogy Salamonnak a szíve nem volt a helyén. És minden más ebből következett. Azt olvassuk, hogy szíve elfordult Istentől, és nem volt már teljesen az úré. Elfordították a szívét ezek az asszonyok. Elfordították, és nagyon fontos értenünk, hogy ez mennyire nem egy ártatlan játék, amiről itt a Biblia beszél. A Biblia nyelvében a szív több mint egy életfontosságú biológiai szerv, a szív egy szimbólum, úgy, ahogyan mondjuk a szem a látást jelképezi, a fül a hallást, a kéz a cselekvést, a szív azt az irányt, amelyet az életünk követ. Azt is mondhatnánk nagyjából, hogy a szívünk az az életünk kormányát jelképezi a Bibliában. Nem elsősorban az érzelmeinket, ahogyan a mai világban szív, érzelem, ezt szokták összekapcsolni egymással. A Bibliában a szív az a kormánya az életünknek. Hogy merre fordulnak a gondolataink. Hogy merre fordulnak az indulataink. Hogy merre fordulnak az érzéseink. Hogy merre fordulnak a vágyaink. Hogy milyen irányba mutatnak a félelmeink. Hogy merre tartanak a döntéseink. És lehetne folytatni a sort. Életünk minden dolga abba az irányba fordul, amerre a szívünk. Aki szokott autót vezetni, az tudja, hogy a kormány forgatása nem játék. Nem játék. Egyenesben kell tartani. És nem rángatjuk jobbra-balra, mert abból baleset lesz. Csak akkor fordítunk rajta, ha az út kanyarodik, s annyit, amennyit az út kanyarodik. Nem többet és nem kevesebbet. Testvérem, tegyük fel ezt a kérdést mindannyian, külön-külön magunknak. Hová visz a szívünk? Hová visz a szíved? Mennyei atyádhoz, aki új életet adott neked? Jézus Krisztushoz, aki élete árán megszabadított téged a nyomorúságodtól? Isten lelke vezet téged a Szentírás térképét követve? És azt magyarázva? Vagy van valaki más, vagy valami más, ami vonzza a te szívedet, és fordítod a kormányt, talán észrevétlenül, talán időnként tudatosan is, fordítod a kormányt ahhoz. Nem lehet egyszerre két irányba menni. Ez egy teljesen gyerekes gondolat, testvérem, hogy erre is, meg arra is megyünk. Nem baj az, ha útkereszteződésnél vagyunk, hát az egyik erre megy, a másik arra megy, majd megyünk a kettő között, ugye? Mi lesz ebből? Baleset. Bele az árokba, vagy neki a szembe levő épületnek. Nem működik. Vagy erre, vagy arra. Még csak az se fog működni, hogy ez a fontosabb irány, hát Isten azt mondta, hogy errefele menjünk, akkor csak 10%-ban térek el ettől az iránytól. Csak 10 foknyit térek el ettől az iránytól. Mi lesz annak a következménye? Ugyanúgy baleset lesz a következménye idővel. Nem működik ez. Össze fogod törni magadat is, meg másokat is veszélyeztetsz vele. S minél többen vannak rád bízva, annál többeknek az életét fogod tönkretenni azzal, ha nem világos és egyértelmű az irány, amerre a szíved tart. Ha nem az az irány, amerre a szívednek tartania kell. Nincs egyszerre két irány. Olyan tragikus ez a megállapítás, testvéreim, amit itt olvasunk, hogy nem maradt teljesen istenéjé, az úré, az ő szíve. Pogány világ vette körül Salamont. Egy olyan világ, ahol az emberek gondolkozása szerint sok Isten van. Mindnek adjál egy picikét a szívedből, egy keveset adjál ennek is, meg annak is. Ha jól gazdálkodsz, még neked magadnak is marad belőle valami. Egy picit a saját akaratod szerint is élhetsz. A Biblia népe egyetlen Isten előtt hódol. A Biblia népe egyetlen Isten előtt hódol. Tudja, hogy a többi nem is létezik. Tudja, hogy a többinek nem lehet hatalma fölötte. Akkor se, ha időnként úgy állítják be, mintha létezne. Olyan egyértelmű az Ószövetség hitvallása, testvéreim, amit a zsidó nép tagjai minden nap elmondtak. Halld meg, Izrael, az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr. Nincs más. Egyedül az Úr. Mi következik ebből? Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Teljes szívedből, teljes szíved csak az övé. A legnagyobb bűn a megosztott szív. Amikor azt mondod, hogy egy részét másnak teszem félre. Erről szól, amikor Isten megajándékozza a szabadítás után a törvényével az ő népét, ez az első parancsolat, amit mond. Az, hogy ne legyen más Istened. Én vagyok a te szabadítód, más Istened rajtam kívül, én előttem, én mellettem ne legyen. Olyan megdöbbentő Salamonnak útja. Az Isten világosságából, ahonnan indult, a fokozatosan növekvő szürkületen keresztül, addig a fokáig a sötétségnek, ahol már pogány isteneknek emeltet oltárokat. Isten népének a vagyonából, amit Isten áldásul adott Salamonnak, az engedelmes Salamonnak, pogány isteneknek emeltet oltárokat, Isten népe királya. Honnan indult, testvérei? Mit kért Istentől? Amikor a királyok királya megkérdezte tőle, hogy mondd, hogy mit kérsz, és megadom neked. Emlékeztek, mit kért? Halló szívet. Ez szerepel a Bibliában. Halló szívet, amely Isten szavára figyel, és amely aszerint irányítja a tetteit, amit Istentől hall. És hová jutott? Elfordult szívvel tette azt, amit az asszonyai vártak tőle, ahelyett, amit az Úr kijelentett a népének. Személyesen nem érte meg a balesetet. De biztos lehetett benne, ahogyan Isten igéje újra és újra figyelmeztet bennünket, és őneki is kijelentést adott erről Isten, hogy lesz baleset, be is következett. Ő fordította a kormányt rossz irányba. Ő volt az, aki a balesetet okozta. Két kérdést vigyünk el magunkkal, és ezekről gondolkozzunk még röviden. Miért sikerült Salamonnak a szívét áthangolni? És hogyan maradhatott volna meg a kísértés ellenére? Mert a kísértés elér mindannyiunkat. De a kísértésben meg lehet állni, erre tanít minket a mi Urunk Jézus Krisztus, és erre akar bátorítani most is bennünket. Miért sikerült Salamonnak a szívét elvinni az Úrtól, és hogyan maradhatott volna meg? És tegyük, miközben erről gondolkozunk, a saját szívünket is Isten röntgen készüléke alá. Lássuk meg azt, hogy a mi életünkben hol van jelentősége annak, ami Salamon életét tönkretette, hogyan hat ránk is. És ahogyan az államalapításra emlékeztünk az elmúlt napokban, hadd kérjem azt, hogy nagyon tudatosan imádkozzunk majd a vezetőinkért is. Azokért, akik a mi országunkat vezetik, azokért, akik az egyházunkat vezetik, mindazokért, akik felelősséget viselnek értünk, mert ugyanezek a kísértések az ő életükben különösen is erőteljesen jelentkezhetnek. Nem véletlen, hogy a Biblia arra figyelmeztet bennünket, hogy hordozzuk imádságban a vezetőinket. Hogyan tudta hát a gonosz elfordítani Salamonnak a szívét? Úgy tűnik, hogy apró lépésekben. Valószínűleg ezeket a házasságokat, amelyekről itt olvasunk, nem idősödő fejjel kötötte. Olyan fontos az a szó, ami a 4. versében, a 11. fejezetnek itt megjelenik, Királyok első könyvében. Így történt, hogy Salamon szívét feleségei vénségére más istenekhez fordították. Vénségére. Testvérem, az ördög a Biblia szerint mindannyiunkat el akar pusztítani, el akar szakítani Istentől. De általában vagy nagyon sokszor nem gyorsan és nem erőszakosan támad. Elég, ha egy picike teret engedsz neki. Egy picike teret, szinte észrevétlenül. Meghúzza ő ott magát. Ott fogja fölépíteni a táborát. És onnan fogja bevenni az életedet. Emlékszünk az egri csillagokból? Hogyan foglalták el Budavárosát? A törökök? Ó, csak bejött néhány turista janicsár. Körbenézni a városba. Olyan ártalmatlannak tűntek. Nem ők vezetik a várost, ők csak gyönyörködnek a szépségében. Aztán egyszer csak kiderült, hogy már túl sokan voltak ott, és nem lehetett megvédeni a várost. Olyan sokat mondó ez a mondat, amely a példabeszédek könyvéből, amelyet a példabeszédek könyvéből hallottunk, minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet. Ha valaki meg akar mérgezni téged, ha valaki halálba akar téged dönteni, a szíved felől fog támadni, ha megteheti azt. Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd a te szívedet. Naponta kötelezzük el magunkat, hogy a teljes szívem legyen az Úré. Az övé kell legyen. Tegyük oda az életünket az ő kezébe. És tegyük föl a kérdést. Van olyan terület, ahol nem te uralkodsz? Hódítsd vissza. Hódítsd vissza, mielőtt végleg elesik a szívem. Készüljünk a következő napokban, a jövő heti úrvacsorára is így. Világítsd át a szívemet. Tényleg, mint egy röntgenkészülékkel, Uram. Mutasd meg, hogy hol vannak azok a pontok, ahol nem te uralkodsz. Olyan döbbenetes, hogy Salamonnak az élete valószínűleg ott ingott meg először, ahol a legkevésbé várnánk, az országa iránt érzett felelőssége területén. Nagy királyságot kapott, és nagyon kellett vigyáznia erre a királyságra, érezte ennek a súlyát, hát szövetséget kötött nagyhatalmakkal, meg szövetséget kötött kis vazallus államokkal, és a kor szokásában, a kor rendjében a szövetségnek a jele sokszor egy dinasztikus házasság volt. Miért tévedt el Salamon? Például azért, mert Isten elgondolásában a házasság célja nem az, hogy országok koalícióját tartsa össze. Nem ez a házasság célja Isten gondolatában. Életszövetség. Életszövetség, amely mindenek előtt azt az életszövetséget teszi láthatóvá, amely bennünket Istennel összeköt. Amellyel Isten összekötött bennünket önmagával. De testvérem, nem lehet akárkivel életszövetséget kötni. Életszövetséget, ha Isten szövetséges népéhez tartozom, csak olyannal köthetek, csak olyanhoz kapcsolhatom hozzá az életemet, aki maga is Isten szövetségese. Olyan sok tönkrement Istentől elszakadt szívet csalt meg ezzel a kísértő, hogy nem baj, ha nem testvéred az Úrban. Majd az lesz. Vagy ha mégsem, hát ez csak egy házasság. Csak egy házasság, hát emellett még járhatsz templomba, emellett járhatsz gyülekezetbe. Emlékszünk, hogy mit mondott Isten az ő népének? Az előbb idéztem. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívvel. Nincs olyan, hogy csak egy picit kihasítok, és ezt másnak adom. Mint egy házasságkötés alkalmával azt mondanánk, hogy ismerjük ugye a házassági eskünek a szövegét, hozzá hű leszek, csak egy picit fogom megcsalni. Akkor hű vagyok hozzá. Nem vagyok hű hozzá. Ha teljes szívvel az Úré vagyok, csak egy picit adok másnak, akkor nem vagyok teljes szívvel az Úré. Aztán Salamon tévedése mögött ott volt az a gondolat is, és ezt is fontos látnunk, hogy én akarom megvédeni bármi áron, amit az Úrtól kaptam. Ha az Úr rám akarta bízni, vegyem komolyan, hogy senki és semmi nem veheti el tőlem. Salamon tudhatta volna, hogy nem az övé az az ország. Hogy nem az övé az a nép. Nem kezelheti úgy, ahogyan azt mások kezelik. Csak úgy, ahogy az Isten nevéhez méltó. Vigyázzunk arra, amit Isten ránk bízott, testvéreim. Vigyázzunk arra, de csak olyan módon, olyan eszközökkel, amelyek nem szennyezik be az ő nevét, az ő dicsőséges nevét. Az kiderül a bibliai leírásból, hogy Salamon rendkívül tehetséges politikus volt. Csak hogy elhitte azt, testvéreim, úgy tűnik, hogy a politikai siker törvényszerűségei, azok néha fölülírhatják az Istennek a rendjét. Hogy úgy lehet sikeres ő uralkodóként, ahogyan ezt a politikai bölcselők megállapították. Nem úgy, ahogyan Isten bölcsessége adta. Emlékezhetünk arra, hogy amikor Isten népe azt akarta, hogy királya legyen, mit mondott? Olyanok akarunk lenni, mint a többi nép. És Salomon elhitte, hogy ha olyan leszek, mint a többi király, akkor meg tudom tartani azt, amit Istentől kaptam. Isten országában nincs ilyen, hogy a cél szentesíti az eszközt. Ez nem a Bibliában van, testvéreim, ez a mondat. Ez lehet, hogy egy nagyon pragmatikus, machiavellista politikába belefér. De Isten országában nincs ilyen, hogy a cél szentesíti az eszközt. Rövid távon vezethet látszott sikerekhez, de hosszabb távon ítéletet hoz, ha bármilyen megfontolásból elfordulok Istentől. Olyan megrendítő ez, testvéreim, hogy ha valakinek fontos az a felelősség, amit Isten ráhelyezett. Ha valaki mindent kész lenne megtenni azért, hogy ezt a felelősségét betöltse, honnan fog szerintetek támadni az ördög? Hol fogja őt megragadni? Hol fogja őt félrevinni? Hát a felelőssége felől. Mennyi nemes és nemzetes érvet lehet hallani arra, testvéreim, hogy miért hagytam el az Isten útját? A családom békességért. Jó dolog a családunk békességén munkálkodni? Hát hogy ne lenne helyes? De olyan módszerekkel, olyan megoldásokkal, amelyek nem Isten szerint valóak? A fele barátom üdvösségéért. Hogy őt elvezessen megtérésre. De az csak azokkal az eszközökkel lehet igazán megtenni, amelyek Isten igényéből, az Isten akaratából fakadnak. Az egyházunk gyarapodásáért, az országunk épüléséért lehet nemes érveket hozni, de ezek nem adnak felmentést az Isten rendje, az Isten igéje, az Isten útjai alól. Az államalapításra emlékeztünk a napokban, és sokan István királynak, az államalapítóknak a személyét leginkább a 40 éve született rockoperából ismerik, amely szerint nem olyan volt, mint amilyennek a saját írásaiból ismerjük, amely szerint nem teljes szívvel szerette az Istent, fülünkbe csenghet a záró mondat ennek a rockoperának, veled, Uram, de nélküled. Amellett, hogy tökéletesen értelmetlen ez a mondat, maga István nem így gondolkozott, hogy elolvassuk az intelmeit például, amiket Imre Herceghez írt, akkor nagyon nem így gondolkozott, hogy veled, Uram, de nélküled. De tökéletesen értelmetlen ez a mondat, ezért ragadja meg sokaknak a fantáziáját. Nagyon szeretjük az értelmetlen dolgokat, elhisszük, hogy azok nagyon okos dolgok. De káros is. Nem csak értelmetlen, káros is. Ahová Isten nem tud velünk jönni, oda ne induljunk el. Ezt István pontosan tudta. Ha a bevett utakon nem lehet megvédeni, amit nekünk ajándékozott, akkor bízzuk rá. És higgyük el, hogy majd ő gondoskodik az ő kincseiről. És ha engedi, hogy elveszítsük egy időre, akkor vissza fogja adni, amikor annak ideje lesz. Ne akarjuk tőle idegen eszközökkel megtartani, amit ő nekünk ajándékozott. Nem működik az az út, amelyet Salamon választott. Különösen azért, mert amit a Biblia különösen is kiemel, nem sikerült elválasztani a házasságot a szerelemtől. Nem lehet a szeretetet szétválasztani attól, hogy valaki életszövetséget köt valakivel. Emlékszünk, hogy hogyan kezdődött Salamon uralkodásának a története? Azt olvastuk a harmadik részben, Salamon szerette az Urat. Salamon szerette az Urat. És itt azzal kezdődik ez a fejezet, Salamon király sok idegen asszonyt szeretett. Kit szeret? Mire visz téged, testvérem, az embereknek a szeretete? Olyan hangsúlyos. Szeresd azokat, akiket Isten rád bízott, de azzal a szeretettel, amellyel mennyei atyát szeret téged, amelyet tőle kapsz. Nem azzal, amit ők várnak el. Ne a bálványaikat építgesd. A mennyei atyától kapott szeretettel szeresd azokat, akiket rád bízott. És végül hogyan maradhatott volna meg Salamon teljes szívvel az Úr útján? Azt látjuk, hogy Isten kijelentett igéjére kellett volna figyeljen. Azt olvassuk itt, olyan népekből való asszonyokat szeretett, amelyekről ezt mondta az Úr Izrael fiainak, ne keveredjetek közéjük, és ők se keveredjenek közétek, mert saját isteneikhez fordítják szíveteket. Isten kijelentett igéjére figyelni. Amikor valakit egy tönkretett élet után vonz magához Isten szeretete. Találkoztam ilyen emberekkel is, és megrendítő volt a bizonyságtételüket hallani. Amikor valaki tönkretette az életét, és Isten szeretetét utána élte meg, olyan világosan látta, olyan erőteljesen beszélt arról, hogy minden figyelmeztetés benne van a Szentírásban, minden, ami visszatarthatta volna a bűntől, meg visszatarthatta volna annak a nyomorától. Miért nem hisszük el előre, testvéreim? Miért nem hisszük el előre, hogyha Isten bölcsessége valamit kijelent, az elég nekünk az örömteli élethez? És minden, ami túlmegy azon, az nyomorúságot szül. Isten kijelentett igéje. És olyan érdekes, hogy emellett még valamit oda tesz a Szentírás. Salamon tragédiája, hogy a szíve nem maradt teljesen Istené az Úré, mint volt apjának, Dávidnak a szíve. Miben volt más Salamon szíve, mint Dávidé? Hiszen Dávid is követett el bűnöket, nem? Még ennél visszataszítóbbnak tűnőket is. Most az, hogy melyik bűn mennyire visszataszító, az persze sokszor a neveltetésünktől függ. De hát még ennél is visszataszítóbb bűnöket követett el. Igen, testvéreim, de Dávid kész volt megtérni a bűnéből. Kész volt megtérni a bűnéből. Hangzott mellette a prófétai szó, Nátán szava, ami megtérésre vezette őt. Salamon mellett az uralkodásának a kezdetén ott volt Nátán próféta. De idővel eltűnt Nátán próféta, talán természetes módon, hiszen idővel meghalt. De idővel valószínűleg eltűntek a többi Nátán próféták is, és már nem volt senki, aki figyelmeztette őt. De még Isten megjelent neki egyszer. És világossá tette, hogy csak az ő útjain járjon, hogy csak ő neki szolgáljon, hogy a teljes szívét adja neki. És azt már nem tudta meghallani, vagy nem vette komolyan. Kész vagy meghallani Isten beszédében, testvérem, azt is, ami elítélt téged? És vannak körülötted olyan testvérek, akik készek akár éles szavakkal is figyelmeztetni? Mielőtt belezugnál az árokba? Mielőtt felkenődnél a falra, amerre tart az életed? Vagy már megtanultad magyarázni az engedetlenségeidet, meg elhallgattatni azokat, akik óvnának? Talán már meg se fogalmazzák, mert tudják, hogy úgyis, mintha a falnak beszélnének. Ma is itt van előttünk a lehetőség, testvéreim. Elkezdheted ma is olvasni Isten kijelentését, a Bibliát. Minden benne van. Péter apostol ezt mondja, minden benne van, ami az élethez és a kegyességhez szükséges. És ma is lehetőséged van megtérni. Ma is lehetőséged van arra, hogy megtagad mindazt, amivel elhagytad az Úr útját. Akár a legnemesebb indokokkal is, testvérem. Ezért hívott ma ide Jézus mindannyiunkat. Ezért, hogy megszabadítson bennünket életünk bolondságától, ha csak icipici területe az életünknek, akkor azt kitisztítani. Ha az egész életünk a pusztulás felé tart, akkor abból visszavonni bennünket. Merre visz téged a szívem, testvérem? Engedd, hogy Istenhez, Jézus Krisztushoz vigyen, hozzávezessen. Hadd ajándékozzon meg téged is. Bölcs, örömteli, sokaknak örömöt okozó, áldott élettel. Ne legyél bolondá, amilyenné Salamon lett. Amen. Mennyi édesatyánk, magasztalunk téged, aki Jézus Krisztust ajándékoztad nekünk bölcsességül. Köszönjük, hogy ő benne mindent megadtál nekünk, amire szükségünk van. Magasztalunk téged azért, hogy ő benne meg tudsz minket váltani elkövetett bűneink nyomorúságától, azok következményétől, az örök kárhozattól. Köszönjük, hogy megszabadíthatsz olyan életre, amely neked engedelmes, amely téged követ. Magasztalunk téged azért, hogy ő benne valóban bölcsé tehetsz bennünket. Könyörgünk hozzád, vedd kezedbe az életünket, és kérünk, hogy taníts meglátnunk azt, amiben vétkeztünk ellened. Köszönjük, hogy még a legmegajándékozottabb életre is áll a te figyelmeztetésed, mert nem akarod, hogy úgy járjunk, ahogyan Salamon járt. Köszönjük, hogy szólsz mi hozzánk, és kérünk, hogy add meghallanunk, amit mondasz. És kérünk, hogy te állíts helyre bennünket, a te fiadért, Jézus Krisztusért. Így tesszük most a te kezedbe országunkat is. Magasztalunk téged azért, hogy ezer esztendővel ezelőtt olyan uralkodót adtál, aki belátta, hogy nincsen más út, mint a te utad egy nép megmaradása számára. Köszönjük neked, hogy azóta olyan sokszor hangozhatott az evangélium az ige ebben az országban. Hálát adunk azokért a vezetőkért, akik tudatosan szánták oda magukat a te igét követésére. És köszönjük, hogy megtartottad a mi népünket akkor is, amikor engedetlenül lázadó módon vezették azok, akik az ország élén álltak. Hozzád kiáltunk most, mennyei édesatyánk, add meg a mi vezetőinknek, hogy teljes szívvel kövessenek téged. Ajándékozz meg őket azzal, hogy amiben nem a te akaratod szerint járnak, azt fölismerjék, s higgyék el, hogy fontosabb a te áldásod egy népen, mint az, hogy hatalmat, sikert, gazdagságot szerezzünk. Könyörgünk, hogy te ajándékozz meg a mi vezetőinket tőled kapott bölcsességgel. S kérünk, hogy te adj a mi országunkban ébredést, hozzád forduló szíveket, Jézus Krisztusban új életeket. Te ajándékozz meg minket azzal, hogy a mi népünk megerősödjön, meggazdagodjon a te fiadba vetett hitáltal. Jézus Krisztusért kérjük ezt tőled, ajándékozz meg minket a te kegyelmeddel. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek gyermeke, bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap. Amen. Foglaljuk el a helyünket, szeretett testvéreim, és indulva az élet Isten tiszteletére, kötelezzük el magunkat énekben is, ami Urunk mellett, adjuk oda egészen magunkat ő neki a 654. dicséretünkkel, Duna mellék énekeskönyvünkből 654. dicséretünket énekeljük. Új szövetséged elfogadom, magam egészen odaadom.